Tetszik, nem. Ennek előbb-utóbb azért ezért valamilyen módon másik oldalon szembe kell nézni. És ma a taxisokról beszélünk, hónap után más tervezetekről, vagy más szakmákról, ezek előbb-utóbb valahol találkozni fognak. Én nem szeretnék idáig eljutni, de azt gondolom, hogy csak szakmai módon lehet és kell is minden megoldást megközelíteni.
Metelzó Natánnak, az Országos Taxis Szövetség elnökének és Fárvás Tibornak, a taxigépkocsi vezetők független szakszervezetének, alelnökének, szóvivőjének. Köszönöm, hogy a rendelkezésemre állhatott.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen.
Élőben a városból.
Az Élőben a városból műsort már megtalálhatják egyébként a Facebookon is, keressenek rá. De továbbra se felejtsék, attól, hogy valaki indexel, még nem biztos, hogy egyenesen halad tovább. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra, Mátyási Györgyöt hallották.
Élőben a városból. Minden, ami közlekedés.
Klub Rádió. Az önök hullámhosszán.
Következnek a Klub Rádió hírei.
Két óra bíróság döntett majd a jövő szerdára meghirdetett BKV sztrájk idején kötelező minimális szolgáltatásról, közben a kormány jelezte, hogy tárgyalni akar. Jogerősen 7 év fegyházbüntetést kapott Tasnádi Péter. Holnap még hőségriasztás lesz, de pénteken újabb lehűlés jön. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Tárgyalásra hívta a jövő szerdai sztrájkot meghirdető szakszervezetek egy részét július elejére a kormány. Az érdekképviseletek még nem döntöttek arról, hogy emiatt esetleg lefújnák a június 29-i akciót. Aznap a tervek szerint több órára leállhat a BKV és a vasúti közlekedés is. Az elégséges szolgáltatástól nem tudtak megegyezni, a BKV-nál így erről bíróság dönthet majd. Újabb országos forgalomlassító akció lesz jövő szerdán a kormány nyugdíjtervei és a munkavilágát érintő lépései miatt. Ezúttal a független rendőrszakszervezet csatlakozott a Liga aznapra meghirdetett demonstrációihoz, amelyeket félpályás útlezárásokkal egészítenek ki. Minden megyében tiltakoznak, és civilek csatlakozását is várják, mondta el Pongó Géza, az érdekképviselet vezetője.
Ilyen sem volt még, hogy az egész országban megmozdul a rendőri munkavállalók tömege, megmozdul a Liga szakszervezetek hatalmas bázisa, a civil szakszervezetek is mellénk álltak, illetve a hozzátett más konfederációs követelések ellen is fogunk a 29-i félpályás utazárás alkalmával tiltakozni. Az a célunk, hogy a kormányzat lássa be, hogy igenis le kell ülni a Liga szakszervezetekkel, le kell ülni a független rendőr szakszervezetekkel, tárgyalni azokban a kérdésekben, amiben nincs egyesség.
Jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélték Tasnádi Pétert. A vállalkozót egyebek mellett többrendbeli emberölés előkészületében és felbújtóként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés büntetében marasztalt el a bíróság. Emellett 5,3 millió forintos vagyonelkobzásra is ítélték a férfit, akinél az elsőfokú büntetés még 6 év börtönről és 6 millió 300 ezer forintos vagyonelkobzásról szólt. A sofőröket figyelmeztető dupla záróvonalat és a vonalak közé vastag vörös csíkot festenek fel a hétvégén az M70-es autóút egy szakaszára, közölte az állami autópálya kezelő szóvivője. Bini Gyöngyi a Klubrádiónak elmondta, hogy az új burkolatjel nem a keddi buszbaleset helyszínén lesz, hanem az autóút egy másik, szintén balesetveszélyes több mint 2 kilométeres szakaszán. Ide már az előző hétvégére tervezték a felfestést, de az eső miatt akkor nem tudtak dolgozni.
Az M70-es autóúton kerül fel egy új optikai védelem a burkolatra, a 6-os és a 9-es kilométer felvények között. Ez egy dupla záróvonal közötti piros felfestés, ami optikailag szűkíti a sávokat, és így arra kényszerít az autósokat, hogy lassítsanak, illetve jobban kiemelik az előzési tilalmat. Általában elmondható, hogy az utóbbi években növekedtek az autóúti balesetek. A napokban is előfordult az M70-esen baleset, 2009 óta azonban drasztikusan megnőtt a balesetek száma.
Hőségriasztást rendelt el holnapra az országos tiszti főorvos. Az elsőfokú riasztással arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberek jobban ügyeljenek a megfelelő folyadékfogyasztásra, és ha lehet, ne menjenek a tűző napra. Az előrejelzés szerint a Dél-Dunántúlon, a Közép-Magyarországi régióban és az Alföldön 26 Celsius fok körüli napi középhőmérséklet várható majd, de a napi csúcsérték elérheti a 34 fokot is. És áttérve az időjárás előrejelzésre, a mai napon is igen meleg van, 30 fokkal, záporok, zivatarok főleg északkeleten fordulhatnak elő, és a holnapi hőség után azért jön már északnyugatról egy front is, ezt a frontérzékenyek már érezhetik, és ez a front aztán átvonul az országon, pénteken már mindenütt lehet érezni a hatását, ez akár 10 fokos lehűlést is hozhat majd magával. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 14:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. A környezetvédelmi magazin a Klubrádióban. Zöld klub.
Én nem kinyermázni jöttem, de világos? Úgyhogy holnap 5-től 7-ig. Majd ne gondold magad. Zöld?
Jó napot kívánok! Önök a Klubrádió környezetvédelmi magazinját, a Zöld Klubot hallják a mikrofonok előtt.
Gerendai Barságnes.
És Gáti Miklós. A mai műsorban először arról hallhatnak, hogy mennyire vagyunk környezettudatosak, illetve mennyivel kevésbé vagyunk környezettudatosak annál, amit állítunk saját magunkról. Erről fogunk beszélni az X Egyesület, azaz az Italos Kartondoboz Egyesület vezetőjével.
Utána a Greenpeace aktivistájával beszélgetünk, aki nemrég szabadult a börtönből, mert hogy felmászott egy olajfú.
Mégpedig az Északi-tengeren egy Grönlandhoz közeli fúrótoronyra mászott fel. Nagyon izgalmas lesz.
A hírek után pedig a használt szoftver és hardware kereskedelem lehetőségeiről, azaz a second hand szoftver és hardware kereskedelemről hallhatnak.
Műsorunk végén pedig a szabadságról, a Klubrádióról, illetve a környezetvédelemről beszélgetünk Lang Györgyivel és Falusi Mariannal. Kiderül, hogy ők mit gondolnak ezekről a témákról.
Zöld klub. Pontosan, szépen, ahogy a csiga megy a réten.
24 07 95 3, ez a műsor telefonszáma, és 06 30 30 30 95 3-as számra küldhetnek SMS-eket a műsorral kapcsolatban. Mindjárt bele is vágunk a műsorunkba, de előtte Mátyási György még itt maradt a stúdiónkba, mert megkértük, hogy maradjon velünk egy kicsit, és meséljen az autójáról, mert észrevettük, hogy egy környezetbarát, teljesen elektromos autóval, elektromos árammal működő autóval jár kell az országban, figyeli a dugókat. Mit lehet erről az autóról tudni, csak egy pár szóban mesélj róla?
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, igen, itt beragadtam a stúdióban. Hát most hála Istennek 4 napig, tehát sajnos már holnap csütörtökön délelőtt vissza kell adnom, egy Citroen C0-t próbálhatok ki és tesztelhetek, mert hogy a jövő heti Élőben a Városból műsorban majd lesz erről szó. Ez egy elektromos, full elektromos autó. Elsőre egy ilyen játékautónak tűnik, a mérete az körülbelül olyan, mintha egy Matiszt látnál.
Bocsát, a játékautóra visszatérve kívülről egyébként normális autónak.
Igen, egy dizájnos autó, mindenki megnézi egyébként, tehát én azt tapasztaltam, hogy jóval magasabb kategóriájú autókra mellett az emberek úgy elmennek, ezt meg úgy mindenki megcsodálja, mert olyan kis gömböly, olyan kis játékos, minden.
Igen, csak tehát, hogy azért mondtam ezt, mert hogy az ilyen versenyeken, ahol alternatív hajtású járműveket szoktak mutatni, ott ilyen Frédi és Béni korabeli lábbal hajtható elektromos autók vannak, ez pedig egy autó, tehát egy normál kinézetű autó.
Igen, ez egy nagyon dizájnos autó kívül, és kívülről mondjuk egy nagyon kicsinek tűnik, de aztán végül is, hogyha beül az ember, akkor azt érzi, hogy bizony jócskán elfér benne, és a klímától kezdve minden extra benne van.
Nyomassuk meg egy kicsit ezeket az adatokat, mit lehet róla tudni, hány kilométert lehet vele menni egy feltöltés?
Egy feltöltés, az körülbelül olyan 130 kilométert lehet menni vele, tehát mondjuk ez városon belülre van, tehát ezt azért jókot letisztázzuk mindjárt az elején, tehát ezzel még el, Berlinben nem megyünk el egy töltéssel, hanem körülbelül 130 kilométer, ez függ sok mindentől, például attól, hogy használod-e a klímát, mert az ugye fogyasztja az áramot, hogy mennyire nyomod neki a gázt, mert...
Gyorsan lehet vele menni.
Te, mint a golyó. Tehát komolyan mondom, én meglepődtem.
Lenyomod a felturbózott Subarut a pirosnál?
Igen, tehát, tehát álló helyzetből, piros lámpánál elsősorból indulva pillanatok alatt felgyorsul. Szerintem ennél az autónál dől meg az a előítélet, hogy ugye az elektromos autó az olyan, mint a golfpályán, ezek a kis elektromos autók, ami öttel megy, és akkor vagy a targoncák, ami tízzel tud menni. Nem, ez az autó, ez pillanatok alatt felgyorsul, dinamikusan tud menni, kényelmes, jól vezethető, súlya is van, és innentől kezdve, annak ellenére, hogy pici ez az autó, úgy fekszik az úton, mint ha egy...
Cica az ágyban.
Igen, tehát ez egy több mint egy tonnás autó, ez a, nem tudom én, alig több mint két méteres autó.
És mennyi idő alatt töltődik fel?
Ez attól függ, kétféle lehetőség van, ha normál, tehát otthon a garázsban a 220-ra rákötöd, ahol 16 ampert bír, akkor körülbelül 6 óra alatt tölt fel nulláról, ha pedig spéci helyen vagy, ahol gyors töltésre van lehetőség, akkor 30 perc alatt tölt fel.
Utolsó kérdés, azt hallottam, hogy 11 kilométer volt, amíg ide beértél a stúdióba, és ez alatt sokkal kevesebbet fogyasztott, mesélj erről.
Igen, mert ugye azért valamennyit ez vissza is tölt, tehát a hibrid autó nál ugye úgy működik a dolog, hogy 45 km per óra fölött bekapcsol a benzinmotor, és onnantól kötölt a hibrid, tehát az elektromos rész. Itt pedig úgy működik a dolog, hogyha leveszem a gázról a lábam, és motorfékkel megyek, vagy elkezdek fékezni, akkor kezd el visszatölteni az akkumulátor. Tehát hiába, hogy 11 kilométert jöttem, mégiscsak olyan 3 kilométernyi idézőjelben üzemanyag fogyott el, mert a Váci úton annyiszor kellett motorfékkel jönnöm, hogy ennyiszer visszatöltött.
Mátyás Gyurinak köszönjük szépen, jövő szerdán ő erről többet fog beszélni. Oké. Okay. És itt van már a stúdióban a következő vendégünk, Baka Éva.
Aki az X, azaz az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés vezetője, és akit szeretettel köszöntünk a stúdióban. Ugye kevesebben gyűjtik szelektíven a hulladékot, mint ahányan mondják, mekkora az eltérés a bevallott szelektivitásunk és a valós adatok között.
Jó napot kívánok mindenkinek! Igen, hát készítettünk egy felmérést, közel 1400 embert kérdeztünk meg sok mindenről itt a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, és az jött ki, hogy közel 63% az embereknek már csinálja is ezt a szelektív hulladékot. Ilyen csúnya szóval tényleg, hogy csinálja. Az a baj, hogy ez nagyon szép és jó lenne, de amikor megnézzük, hogy mennyi hulladék is gyűjt össze, és hogy azt mind hasznosíthatnánk, akkor kiderül, hogy körülbelül talán a fele az, aki tényleg meg is teszi azt, hogy elmegy a szelektív gyűjtőszigetre, vagy esetleg házhoz menő szelektív gyűjtést vesz igénybe.
És ennek mi lehet az oka, hogy ilyen szeretünk nagyot mondani?
Hát nem, szeretnénk környezettudatosak lenni igazából. Annak látszani, és ugye egy kérdőívnél, egy beszélgetésnél ez nem jelent semmi problémát, de már azt, hogy meg is tegyük ezt, tehát elmenjünk és tényleg gyűjtsünk, ahhoz már kellene egy-két lépést tennünk. És itt egy kicsit azt hiszem lusták vagyunk.
Milyen kérdéseket fogalmaztak meg a kérdőíven, kifejtős vagy válaszadós, milyen válaszolós, választhatós?
Hát inkább válaszadós, mert azt vettük észre, hogy ebbe is egy kicsit lusták vagyunk, tehát amikor egy nyílt végű kérdés van, tehát ahová lehetne odaérni két-három mondatot is esetlegesen, arra nem szeretnek az emberek válaszolni, de ha x-elgetni kell, vagy választani, akkor abban még partnerek.
Milyen, az a kérdésem, hogy hogyan lehet elrontani az italos kartondobozt, ha egyetlen el lehet. A másik, ami ugyanerre vonatkozik, az, hogy ki kell például mosni egy italos kartondobozt.
Hát elrontani úgy lehet igazából, hogy nem dobjuk a szelektív gyűjtőbe, tehát ez az alapvető, illetve sajnos az is előfordul, hogy a háztartásokban ugye...
Szennyeződik, erre gondoltam.
Igen,
igazából.
Megromlik, vagy félig van, és a házi azt mondja, úgy dönt, hogy én környezettudatos vagyok, és puff, bedobja a szelektív gyűjtőbe a félig.
Teljestül együtt.
Úgy teljestül együtt. Na most itt az egész toboznak, tehát az egész gyűjtőkonténernek a... ami benne van, az mind tönkre teszi. Uh-huh. Amit kell csinálni, és amit kérünk, ez a régi-régi szlogán, hogy tapossa laposra. Uh-huh. Tehát semmi különleges dolgot nem kell csinálni, tapossuk laposra, hajtsuk laposra. Iskolai gyűjtéseknél, óvodai gyűjtéseknél kérjük azt, hogy öblítsék ki, azért, mert ugye az iskolában, óvodában ott gyűjtik akár egy-két hétig a gyerekek. Ez de máskülönben maga a technológia, ami újrahasznosítja ezt a papíripari papírgyártási technológia, az nem igényli azt, hogy mi kiöblítsük. Ha valakinek ez az óhaja, meg otthon tárolja további, akkor öblítse ki.
De hogy ez nem kötelező, és nem romlik meg, és nem kerül olyan toxikus anyag ezáltal bele egy-két héttel később, amitől használhatatlan
nem
válik.
Nem, semmilyen nem lesz. Úgy is úgy tudom itt Budapesten, hogy szinte naponta, két naponta ürítik ezeket a gyűjtő konténereket, és utána bebálázás, és egy héten belül kikerül a papírgyárakba.
És mi készülhet újrahasznosított italos kartondobozból?
Főként papíripari termékek, ugye a doboznak 75%-a jó minőségű papírrostot tartalmaz, ami azt is jelenti, hogy könnyű újrahasznosítani. Hogy mi készül ezekből a papírokból, tehát így hullámkarton, kartondoboz, cipős doboz, vagy például WC papír, vagy például esetleg kéztörlő, de lehet ez füzetlap is, tehát igen sok minden tud készülni belőle.
Újra italos karton?
Az igazából nem, főként egészségügyi előírások vannak, tehát élelmiszer szabvány az elég szigorú arra, hogy újrahasznosító dolgokat hogyan lehet használni, élelmiszer csomagolására ne felejtsük el, hogy itt azért a folyadéka közvetlenül érintkezik, ha nem is a karton, a műanyag, de azért itt vigyázni kell ezekre.
Igen, tehát hogy nem a karton érintkezik, hanem az a fólia, vagy nem tudom.
Igen,
micsoda.
Fólia, vagy alufólia, igen. De nem, meg a másik az, hogy ahhoz, hogy egy doboz megálljon, ahhoz nagyon jó rostoknak kell lenni, tehát ez annyit jelent, hogy hosszú rostoknak.
Ez azt jelenti, hogy mindig újabb fát kell kivágni egy italos kartondoboz elkészítéséhez?
Igen, sajnos ez
sajnos
így van.
Ez így van. Uh-huh.
De azzal, hogyha újra tudjuk hasznosítani, ezáltal azért sok fát tudunk megkímélni.
Uh-huh. Köszönjük.
Én is köszönöm.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja minden szerdán 15 órától. Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor. Reklám.
Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet.
Szeretne velünk még sokáig beszélgetni? Hadd szóljon! Koncert a Klubrádióért június 29-én szerdán a Szimacsarnokban. Fellép Babos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Bródi János, Cipő, Dés László, Gerendás Péter, Geszti Péter, a Kes, Kurka János, a Padödő, Somló Tamás és Takács Eszter. Jegyek kaphatók az Interticket hálózatában és a jegymester.hu honlapon. További információk a klubradio.hu weboldalon. Június 29-e, Szimacsarnok. Hadd szóljon! Koncert a Klubrádióért.
A Madách Színház az idei évad legnagyobb szenzációjával köszönti a nyarat. Jézus Krisztus Superstar. Andrew Lloyd Webber világhírű rockoperája június 23-ától újra a Madách Színház színpadán. Jézus Krisztus Superstar. A darab, amit már mindenki hallott, de senki sem ismer igazán.
Szeretne velünk még sokáig beszélgetni? Hadd szóljon! Koncert a Klubrádióért június 29-én szerdán a Szimacsarnokban.
Reklám hangzott el. Zöld klub. Pontosan, szépen, ahogy a csiga megy a réten.
Telefonszámunk 2407953, SMS pedig 303030953-as számra írhatnak. Bakaiba még itt marad velünk ebben a negyed órában, és majd ő is kérdezi a következő vendégünket, de még egy kérdésem lenne hozzá, hogy van most egy új akciója, illetve nem is annyira új, ha jól tudom, tavaly is volt ilyen Debrecenben, csak most Nyíregyházán lesz az akció, állatkerttel kapcsolatos, mit lehet erről tudni?
Ez július 9-én és 10-én, tehát a jövő hónap 9-10-én egy hétvégén lesz, hogy aki 10 darab italos kartont hoz aznap a nyíregyházi állatkertbe, az kedvezményes gyerekjegyet kap. Tehát érdemes hajtani és gyűjteni a dobozokat, mert ha jól tudom, elég drágák a belépők még a gyerekeknek is, sőt, még nem csak állatparkba, hanem a fürdőbe is, az élményfürdőbe is. Tehát ha ilyen jó meleg lesz, akkor italos kartondobozokkal fürödhetünk is.
Nagyon jó, és egyébként ez csak gyerekjegyekre vonatkozik?
Ez most igen.
Ez most igen.
Ez most volt, igen.
Két héttel azután, hogy Grönlandon letartóztatták, hazatért Magyarországra Major Dávid, a Greenpeace magyar aktivistája, aki társaival többször elfoglalta a Kárn olajvállalat egyik sarkvidéki fúrótornyát, mivel a mélyvízi fúrások a sarkvidékeken sokkal kockázatosabbak és sokkal nagyobb veszélyekkel fenyegetnek, mint például a mexikói öbölben folytatott fúrások. A telefonnál Major Dávid, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Hogyan került fel erre a fúrótoronyra?
A Greenpeace hajó, két hajóval indított akciót, és az egyik hajó
felmászott. Azt lehet mondani, hogy önnek priusza van? Most már.
Nem, még nem lehet ezt mondani, ugyanis a tárgyalás még nem volt meg, augusztusban lesz.
Mit csináltak önnel? Mi történt ott az elfogás pillanatában?
Közölték, hogy őrizet alá vesznek, meg sem bilincseltek minket.
Gondolom, ez nem hiányzott annyira.
Nem, de várható lett volna. Uh-huh. És aztán bekísértek egy szobába ott a fúrótornyon, ahol addig tartottak, amíg helikopterrel átszállítottak a szárazföldre.
És miért nem tudnak fúrni, hogyha aktivisták vannak a tornyon?
Mert az ő szabályzatukban az van benne, hogy amíg idegen személyek tartózkodnak a létesítményen, addig nem fúrhatnak. Tehát ez egy az olaj cég maga.
A Greenpeace egyébként kitalált volna valamit, hogyha például nem ez a szabályzat, hanem mondjuk az a szabályzat, hogy ameddig a fúrótorony tud működni, addig fúrunk. Akkor megakadályozta volna a Greenpeace a fúrás tényét is?
Úgy gondolom, hogy a Greenpeace már korábban kitalálta azt, hogy először is a hivatalos utat járva kértük az olajcégtől a vészhelyzeti tervet, úgy mint telefonon, személyesen és levelezés formájában. Tehát a konfrontatív akcióra akkor került sor, amikor az összes lehetséges hivatalos út csődöt mondott. És hogy az ön kérdésére is válaszoljak... Igen, a Greenpeace elkötelezett, tehát hogyha nem ilyen módon, akkor valamilyen más módon el fogja érni ezt a célját.
Itt van még a stúdióban velünk Bakka Éva, az X, az Itos Kartondoboz Környezetvédelmi Egyesület elnöke, és ő is szeretne egy kérdést feltenni önhöz.
Igen.
Jó napot kívánok! Érdeklődnék, hogy hány napig tudták megakadályozni, hogy a torony nem működjön, és a másik kérdés az lenne, hogy ezzel a szakciójukkal mi volt a céljuk? Egy figyelemfelhívás, vagy figyelemfelkeltés, vagy esetleg valami más is?
Az akció és az egész kampány célja az északi sarkvidéken éppen most kezdődő olajfúrások leállítása, tehát ez volt és még mindig ez a távlati cél. A kampány célja az volt, hogy előkerüljön a Kern vállalat vészhelyzeti terve katasztrófa esetére. Ez még mindig cél, és még mindig megvalósulatlan, mivel ezt a dokumentumot továbbra se hozzák nyilvánosságra. És összesen a három akcióval 6 napig tudtuk késleltetni a munkálataikat.
Egy ilyen akcióterv... az hogyan tudna kielégítő választ adni a Greenpeace-nek? Ön szerint van olyan forgatókönyv, ami szerint egy ilyen fúrótorony biztonságosan tud működni? Vagy nyilván gondolom, hogy a Greenpeace azért sejti, hogy ez nagyon-nagyon kockázatos, ezért nem nagyon lehet eléggé.
Igen, és...
Vagy nyilván ez egy prekoncepció, de hát azért ezt inkább lehet sejteni, nem?
Ezt úgy gondoljuk, és ezt próbáljuk elhinteni, hogy ugyanúgy, ahogy az olaj és ahogy az olaj felhasználás kiváltható az energiaforrások közül, az atomenergia is kiváltható, tehát a Greenpeace az energiaforradalom mellett teszi le a voksát, és alternatívákat ajánl.
Ezt értem. Tehát, hogy alapból erre nincs szükség, azt mondják. De nyilván, tehát, hogy ők pedig azt mondják, hogy szerintük pedig van erre szükség, ez egyelőre így nyilván egy-egy, aki az erősebb, az nyer. A kérdés az, hogy van-e olyan mód, ahogy ez a kitermelés adott esetben nem veszélyes, vagy a Greenpeace-nek ez volt a prekoncepciója, hogy ezt azért is le kell, azért is kell blokkolni, vagy valahogy meggátolni ezt az akciót, illetve ezt a fúrást, mert ez veszélyes a környezetre.
Nézze, ezt az olajvállalat tudná bizonyítani, hogy ők tudnak biztonságosan fúrni, hogyha nyilvánosságra hoznák ezt a dokumentumot. Tehát ez rajtuk múlik, hogy ezt bebizonyítsák, mert a mi kutatásaink azt mondják, hogy, illetve nem csak a független kutatások is azt mondják, hogy ebben a környezetben egy olajkatasztrófa feltakarítása közel lehetetlen.
De miért veszélyesebb az Északi-tengeren a fúrótornyok üzemeltetése, mint például a mexikói öbölben?
Egyrészt a távolság miatt sokkal kevesebb infrastruktúra áll rendelkezésre, tehát a mexikói öbölben használt, ha csak a hajókról beszélünk, annak körülbelül a tizede sem áll rendelkezésre Grönlandnál. Másrészt pedig a klíma miatt is ez egy speciális környezet, mivel ott, hogyha olaj omlik a tengerbe, akkor az előbb-utóbb bekerül a jég alá, és ott reked, és onnan aztán tényleg nem lehet feltakarítani. Viszont a jégtáblák elviszik más helyre az áramlatokkal, tehát egy sokkal nagyobb területen is elterjedhetne.
Viszont ott még rengeteg pusztulást is végez.
Igen, az pedig a másik vetülete, hogy Grönland nagyjából a halászatból él. Azt láttuk, hogy a mexikói öbölben mi történt a halászattal, és ez is egy olyan vonatkozása, hogy ennek a kampánynak, hogy ezzel próbáljuk a grönlandi lakosságot is, aki egyébként erről eddig nem sokat tudott, magunk mellé és az olajcégek ellen állítani.
Hogyan váltak önökkel a fogságban?
Meglepően jól, azt kell, hogy mondjam.
Nyilván nem akarnak azért nagyon konfrontálódni a Greenpeace-el, nem?
Grönlandban pont nem vártuk, hogy ennyire szinte barátságosak legyenek. Én azt gondolom, hogy ez inkább azért volt így, mert nincsen tapasztalatuk aktivizmus kezelésében. Tehát mi mindenképp egy különleges állatfaj voltunk a szigeten. És úgy gondolom, hogy ez bármilyen más európai országban sokkal keményebb elbánásban lett volna részünk.
Ez egy kicsit mazohista hozzáállás szerintem. Egy kicsit mazohista hozzáállás, úgy érzem.
Ezt nem mi választottuk, ezt nem tudhattuk előre, de hazafelé Kopenhágában is el kellett töltenünk egy éjszakát az ottani börtönben, és ég is föld volt a különbség. Tehát Kopenhágában, ahol 2 évvel, nem is tudom, közel 1000 aktivistát letartóztattak, ott nem bánnak ezt is kézzel.
Az mit jelent?
A magunk fajtával.
Mit jelent ez?
Szigorúbb maga a börtön is, kevésbé emberként, tehát inkább fegyencként kezeltek még ez alatt az éjszaka alatt is. Míg Grönlandon mondhatni, hogy laza volt a hangulat. Persze erről minden aktivistán, ezt mindenki máshogy érte meg azért.
Mm-hmm. És hogy ilyen hamar elengedték önöket?
Hamar, mi nem éreztük úgy, hogy hamar engedtek el, mert hogy a letartóztatás szombaton volt, a tárgyalás hétfőn volt, és a tárgyaláson megszületett az ítélet a kitoloncolásunkról, tehát onnantól mi azt vártuk, hogy 1-2 napon belül távozhatunk. Viszont ebből lett 2 hét, úgyhogy nem mondanám azt, hogy hamar.
És akkor honnan, melyik országból toloncolták ki önöket? Tehát Dánia,
Grönlandról vagyunk 1 évre kitiltva jelenleg, és a tárgyalás pedig, tehát hogy milyen további büntetés vár ránk, ez augusztusban fog kiderülni.
És ilyenkor személyeket tiltanak ki, vagy a...
Személyeket, igen.
Személyeket. Na, hát a Greenpeace az attól még ugyanúgy folytathatja ezt a tevékenységet.
Nem, de azt az olajvállalat a Greenpeace ellen külön pert nyújtott be, még a mi akciónk előtt Amsterdamban, ami az egész Greenpeace szervezetre és az olajvállalatra érvényes.
Megnyerheti ezt a Greenpeace, ezt a pert, hiszen őnekik van egy szabályzatuk, azt a Greenpeace végül is megszegte, annak ellenére, hogy az olajvállalat egyébként meg nem adott ki adatot, ami a egyébként voltam közérdekű, de ettől függetlenül ők perelték be önöket, tehát ott nyilván az lesz a tényállás, hogy, hogy önök szabályzatot szektek. Behatoltak igen, ez egy idegen területre.
Ez nem is kérdés, hogy behatoltunk egy magánterületre, ezt sosem vitatjuk. Viszont a holland bíróság is mondhatni, hogy a mi pártunkra állt, amikor a bíró is megkérdezte, hogy ugyan miért nem hozzák már nyilvánosságra a vészhelyzeti tervet, és sokkal enyhébb feltételekkel adta meg a védelmet a Greenpeace-szel szemben, mint ahogy azt az olajcég kérte. Úgyhogy...
Mit kért az olajcég?
Tessék?
Mit kért az olajcég egyébként, és ahhoz képest milyen ütőt?
Ők azt kérték, hogy minden jövőbeni kitermelésből kiesett napért a Greenpeace fizessen napi 2 millió eurót.
Szép, igen.
És erre a bíróság azt az ítéletet hozta, hogy 50 ezer eurót kell fizetnünk naponta, ami ugye, ha jól számolom, 40-ed része annak, amit az olajvállalat kért, és egyéb